Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Fintech világa, hiszen péntek van, és délután Siklós Bence a PIK tanácsadója. Most már megint egy újabb fenyegetés, újabb biztonság vagy bizonytalanság. QD, hát ez hiányzik. Még annyi D volt, már meg lesz. Most ki van bizonytalanságban éppen? Bitcoin?
Igen, a kriptopiacra ismét a veszély fenyegetik, de így előjáróban ugye a kvantum számítógépek kapcsán lesz szó, de két dolgot elmondanénk, hogy nem vagyok egy nagy kvantum fizikus, úgyhogy itt nem fogok ilyen nagy okfejtegetésekbe lenni, csak így a kriptovaluták
kapcsán. Akkor már ketten vagyunk, igen.
Fogom körbejárni a témát. A másik meg, hogy egy kis kontextusba helyezzük ezt a történetet. Ugye még tavaly október 10-én volt ez a nagy likvidáció kriptopiacon, ami után bezvont az egész piac. A Bitcoin is 126 ezerről 60 ezer dollárig bezvont, az altcoinokról nem is beszélve. És itt egy ilyen kriptós körökben ilyen elég erős ilyen váltást láttam, ugye korábban az altcoinok meg a memecoinok kapcsán mindenki be volt szerelmes, meg várta a alt szezon. Most mindenki ugye Bitcoin maxi lett, és mindenki csak Bitcoinba rakja.
Tehát konzervatív fuvallatok érték el a kriptopiacot?
Ez egy pozitív dolog, szerintem nagyon, csak sok esetben látom azt, hogy átestek a ló túloldalára, és mindent ugye Bitcoinba raknak, 10-20-40 évig nem nyúlunk hozzá, nem is adjuk el, mert úgyis csak felfele mehet, és akkor itt gondoltam arra, hogy érdemes lenne megvizsgálni ezt a kérdést, mert ugye sokan csak ugye piaci fenyegetésekről, problémákról, szabályozásról beszélnek, vagy hogy mennyire energiazabáló a Bitcoin, de hogy van egy probléma, ami korábban...
Egy másik probléma,
ami korábban is létezett már, csak nem kapott annyi figyelmet. Most meg ugye a technológia fejlődésével ez egyre láthatóbbá válik, és ez ugye a kvantum számítógépek fejlődése. De hogy így ne rohanjunk előre, mi is ez a kvantum számítógép, itt ugye...
De csak alapszinten.
Igen, alapszinten. Jobban nem is tudnám amúgy. Ja. De hogy itt a mai számítógépek alapegységei azok a bitek, amelyek vagy nulla, vagy egy értéket vehetnek fel, tehát mindig egy konkrét állapotban vannak. A kvantum számítógépek ezzel szemben qubitekkel működnek, amik egyszerre lehetnek nulla és egy állapotban, és ezt nevezzük szuperpozíciónak, ami elsőre bonyolultnak tűnhet, de itt igazából a lényeg az, hogy...
Kinn is vagyok, benn is vagyok.
Hogy, ezek a gépek bizonyos problémákat nem egymás után sorban, hanem párhuzamosan képesek megvizsgálni. És emiatt egyes számításokkal, a számításokat nem csak hogy gyorsabban, de hogy teljesen más kategóriát képvisel a hagyományos gépekhez képest. És ugye ennek vannak pozitív hozadékai is, például ugye a gyógyszeriparban, kutatásban új molekulák viselkedését lehet pontosabban modellezni, ugyanígy forradalmasíthatja az anyagtudományt, az energiatárolás vagy a klímaváltozás elleni technológiák fejlesztését is, viszont ugye a problémák is előjönnek. Ugye ez a számítási előny a ma használt titkosítási rendszerek feltörésére is használható.
Mert hogy ugye az egész kriptó dolog, meg a Bitcoin úgy indult, hogy ez aztán hamisíthatatlan, ez aztán feltörhetetlen, ugye ez volt az ígéret, meg ez az ígéret még tulajdonképpen most is. Most azt mondod, hogyha a kvantum számítógépek, meg mondják ezek a szakemberek, mondjuk 7 év múlva már odaérnek, akkor innentől kezdve mindenki megy a levesbe.
Igen, ugye nem csak a kriptovalutákat érinti, hanem ugye magát a bankszektort is. Ugye azok is ilyen titkosítást használnak. Ugye vannak, akik 5-7 évet becsülnek arra, hogy megjelenhetnek ezek a hibajavított kvantumgépek. A City becslése szerint például 2034-re már ez számottevő esély van a kvantum alapú titkosítás feltörésére, 44-re pedig ugye ez meg egy domináns kockázattá is válhat. De hogy itt a Bitcoin szempontjából itt miről is van szó pontosan, itt ugye kétféle kulcs van, ugye privát kulcs, amit jó esetben csak ugye te ismersz, és hozzáférést ad a konyaidhoz, és van egy publikus kulcs, amit mások is látnak. A lényeg, hogy a privát kulcsok gyakorlatilag visszafejtetetlenek a nyilvános kulcsból a klasszikus gépek világában. És hogyha van most egy elég erős kvantum számítógép, akkor az adott
a nyilvános kulcsból vissza tudod fejteni az alapkulcsot,
a privát kulcsot, és így hozzáférést adna más emberek coinjaihoz. Viszont itt érdemes megegyezni, hogy a Bitcoin esetében nem minden tárca címről van szó, mert kb. A 25%-a van kitéve ilyen kvantum fenyegetettségnek, amik ugye régebbi típusú tárca címek. Itt igazából rövid távon, rövid középtávon ugye a kockázat nem is az, hogy átveszik a hálózat felett az irányítás, meg hogy akár nem is csak az feltétlenül, hogy az egyedi valetek meg a címek feltörésre kerülnek, bár ez is egy elég nagy kockázat, hanem az ebből adódó bizalomvesztés magában a Bitcoinban, meg a blokklánc.
Hát nyilván megint, hogyha egy ilyen megtörténik, hogy abban a pillanatban ez tornádószerű lavina.
Ha ez megtörténik, akkor az évekre, vagy évtizedekre is padlóra küldeti a Bitcoin árfolyamát, hogyha nem végzi ki egyáltalán.
De a Bitcoin meg az összes kriptó árfolyamát?
Igen, tehát mivel hogy a Bitcoin ugye a legfőbb kriptovaluta, és mindig az teszi ki az irányjelzőt.
Ő megy, akkor mindenki,
akkor valószínűleg igen, ez az én személyes véleményem amúgy, és akkor még nem is beszéltünk azokról a bitcoinokról, amik ugye inaktívak, nincsen hozzáférésük, elveszett a tárcacím, vagy a privát kulcs, vagy például Satoshi Nakamoto-nak a coinjai, ugye ezek a bitcoin feltalálói, neki több mint 1 millió bitcoinja van, amik még ugye a régi típusú publikus kulcssal rendelkezik, és egy ilyen kvantumtámadás esetén ezek a potenciálisan feltörhetővé válhatnak.
Jó, mert picit volt egy fél mondatod, és akkor elvesztettem a fonalat. Én értem, hogy akkor most, ha én kriptózom, meg bitcoinozom, akkor most hát azért ezt is figyelnem kell, és a kvantum számítógépek fejlődésére azért rá kell pillantani, mert ez előbb-utóbb, most azt mondják a szakértők, beüthet. Oké, de miért mondtad a bankrendszert? A bankrendszert azért mondod, mert már egy csomó bank, nemzeti bank, ugye kriptóban gondolkozik, meg a kriptó megy előre, vagy egyébként is akkor innentől kezdve ez a dolog, ez a QD, meg ez a kvantum számít, a bankrendszert, mint olyat, a klasszikusat veszélyezteti?
Igen, ugye az egész digitális gazdaság biztonsági infrastruktúráját.
Tehát az egész világot, akkor most a bankokat így kiemelted, akkor tulajdonképpen innentől kezdve akkor minden.
Igen.
Nem?
Igen.
Energiaszektortól kezdve, nem tudom, az atommeghajtású tengeralattjárókig, most ha jól értem.
Hát most az energiaszektor kapcsán nem tudok nyilatkozni, de most a bankrendszer szempontjából igen, itt ezek széles körben használt nyilvános kulcsú titkosítást használnak ezek a rendszerek is, és ugyanúgy nem egy izolált incidens lenne a bankrendszer szempontjából, tehát hogyha egy amerikai nagybankot egy ilyen támadás éri, akkor ez egy ilyen fertőzésszerű hatást generálna. Tehát a pénzügyi szolgáltatások területén veszélybe kerülhetnének a fizetési rendszerek, a digitális azonosítók, a bankközi üzenetküldő rendszerek. A Citi kutatásában volt, hogy egy ilyen amerikai nagybankot érne egy ilyen támadás, az legalább 2-3 ezer milliárd dolláros gazdasági kárt okozhatna. Ez az amerikai GDP-nek akár 10-17%-os visszaesését is jelenthetné. De hogy ugye itt is sem a közvetlen veszteség, ami problémás, hanem ugye a bizalomveszteség, amit korábban említettem a kriptó kapcsán, a bankrendszer szempontjából is. De hogy a Citi szerint is vannak már megoldások, és fel lehet erre készülni. Fontos, hogy olyan programokat indítsunk, amelyek meg magukban foglalják például a kriptográfia alapok megerősítését, olyan kriptoaglis rendszerek kiépítését, amik gyorsan képesek algoritmust váltani, meg fontos, hogy a szoros együttműködés a technológiai partnerekkel együtt és az ellátási láncokkal. Igazából nem csak a kriptó szektor van kitéve ennek, hanem a bankrendszer is.
Csak azon gondolkozom, hogy ez olyan, akinek előbb van kvantum, mint a pénzhamisítás, tudod, meg az összes többös, visszamegyek az időbe. Kinek volt előbb? A bankoknak volt a legprofibb nyomdagépe, és az egy ideig ugye hamisíthatatlan volt. Aztán a gazembereknek is lett nyomdagépe, és akkor nyomták ugye a zöld hasút a pinyóba, és akkor utána pedig a vízjeleket tett, tehát mindig ugye egyel előbbre kell lenni.
Igen, hát ezt a Marci szokta mondani, ez ilyen rablópont.
Igen, hát mindig egyel a huncutok előtt kell. De most akkor az azt jelenti, hogy ha kvantum számítógépe előbb van a csibésznek, akkor onnantól kezdve ez az egész meghekkelhető. A bitcointól, a kriptonát, a bankrendszerig, és azért mondtam, sokan mások. És akkor a védekezés módja az, hogy mindenkinek kvantum számítógépe kell, hogy legyen?
Hát nem kell számítógép, csak hogy olyan megoldásokat kell kifejleszteni, amik rezisztensé válnak.
Világosan tűzfa rendszer. rendszerekkel, amik kvantum ellenes.
Igen, és ugye már folynak ezeknek a fejlesztései.
Ez bizakodásra adott.
Igen, tehát hogy nem arról van szó, hogy ez megoldhatatlan probléma lenne, csak itt, hogy maradjunk a kriptós vonalon, itt a kérdés az, hogy időben át tudnak-e állni a közösség erre a post-quantum kriptográfiai megoldásokra. Például a bitcoin esetében itt eléggé lassan őrölnek a malmok, viszont van már megoldás. Itt például az egyik az, hogy létrehoznának egy úgynevezett soft forkot, ez visszafelé kompatibilis módon frissíteni a bitcoin rendszerét. Ez azt jelenti, hogy a frissítést nem kötelező azonnal elfogadnia minden résztvevőnek, ahhoz, hogy a hálózat továbbra is működőképes maradjon. Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bitcoinnak a bitcoin rendszerét több ezer csomópont nód működteti, amik ugye a tranzakciókat hitelesítik, kezelik, ellenőrizik az adatokat, és hogyha a fejlesztők új funkciókat akarnak bevezetni, például egy kvantumbiztonság érdekében egy új aláírást, akkor ezt a hard fork meg a soft fork kapcsán tudják elérni. És itt a soft fork az lényegében annyi, hogy a régebbi csomópontok továbbra is képesek feldolgozni az új szabályok szerint létrehozott blokkokat, bár nem használják az új funkciókat, és ezzel biztosítják, hogy ne szakadjon ketté a blokklánc, és továbbra is egységes maradjon. Szemben ugye a hard forkkal, ahol itt ugye ez nem lesz visszafelé kompatibilis, mert ketté szakad a lánc, és akkor egy új párhuzamos lánc jön létre.
Picit elvesztettél engem, de abban biztos vagyok, hogy előbb-utóbb ilyen post-quantum biztonsági szakértőket fogtok hozni a fintech világában. Nem,
ja, igen.
A 8000. adásnál majd úgyis lesz előbb-utóbb egy jubileum, de a 8000. adásnál már biztos, hogy ők lesznek itt a stúdióban. Én már lehet, hogy nem. Lehet, hogy itt már a mesterséges intelligencia átveszi ezt a szerepkört, de hogy ez egy új hivatás lesz, és egy új foglalkozás lesz, és népszerű lesz ez a post-quantum biztonsági az biztos, szakértő, ez jól hangzik.
Igen, szerintem már most is igen, eléggé nagy kerestet lehet erre.
Na de most te már megértél itt sokféle hullámot, te hogy ítéled meg ezt az egész Q-napot, meg ennek az egésznek a lehetőségét? Most, hogy azt mondják most, azt mondták annak idején feltörhetetlen, én azt se hittem el, mert előbb-utóbb minden megváltozik,
persze, abszolút,
nem?
Hát
most,
igen.
De most az meg 7 éve lehet a bitcoinnak a kvantumbiztonságra, de vajon van ennyi ideje? Ugye írod a cikkben, a fintech.hu-n. Szóval ez az egész, ez mennyire lufi, mennyire hype szerinted? De nagyon tudományosan hangzott, lenyűgöző hallgattalak, tehát én megadom a kettest.
Köszönöm.
Kvantumfizikából, de nem tudom, vagy miből.
Hát ez azért nehéz kérdés, mert ugye az, hogy egyszer el fog jönni ez a kvantum korszak, az biztos, tehát ebben a szakértők is egyetértenek, ugye a kérdés az, hogy mikor, és hogyha tegyük fel, hogy ez a 2030-es évek közepére datálható Q-day, akkor például a bitcoinnak lenne ideje arra, hogy átálljon erre a post-quantum kriptográfiára, viszont ugye a technológia elég gyorsan fejlődik exponenciálisan.
Erre áll, hát aztán majd ki tudja, mire kell
igen,
akkor átálni.
Ahogy látjuk ugye az AI kapcsán is, ugye amikor kijött még 2022-ben a ChatGPT, ahhoz képest 3-4 év alatt most már ott tartunk, hogy önálló AI agentek végeznek.
Ezt se tudták.
Tranzakciókat.
Nagyon sokan előre 3
erre
évre.
Erre is azt igen. mondták, hogy és hát persze. Igen, ez AI, most akkor nem tudom, 5-10 év múlva lehet, hogy erre lesz képes, aztán itt vagyunk 26-ban, és önállóan végeznek feladatokat, sőt már ugye van saját Facebook oldaluk, ahol csak AI agentek beszélgethetnek, meg réphetnek be, úgyhogy a technológia az exponenciálisan fejlődik, és ugye ezért próbálom felhívni a figyelmet erre is, hogy hiába mondják azt, hogy most nem tudom, 7 év, 10 év, 20 év benne van a pakliban, hogy egy áttörés esetén ez radikálisan lecsökken, és akkor meg probléma lesz. Ugyanakkor a Google egyik korábbi vezetője mondta, hogy még elvileg nincs ok az aggodalomra, mivel a bitcoin titkosításának feltöréséhez elvileg 13 millió qubittel kell rendelkezni egy kvantum számítógépnek. Most a Google Willow chipje mindössze idézőjelben 105-tel rendelkezik, viszont mondjuk az IBM processzora már 1121 qubittel rendelkezik, a legtöbbel pedig, ha jól tudom, az Atom Computing gép rendelkezik, de az is 1180. Ez még kevés.
Még nem 10 000.
Igen, ez még nem 13
hát
millió.
növény, ha gyorsan szaporodik, ugye? Tehát ezt igen. A tó felszínén, ha nem tudom, a vízi növény minden nap duplázódik, akkor az aggályos.
Igen, tehát hogy ez is egyrészt ugye a kvantum szektor is fejlődik, de ezzel párhuzamosan ugye az AI is rohamosan fejlődik, és ugye az is elő tudja segíteni ennek a területnek a fejlődését. Úgyhogy csak ezért mondom azt, hogy igen, régebben azt mondták, hogy a bitcoinnal lehet tervezni 10-20-30 év előre, hogy megveszed, elrakod a hideg
tárcára. Hát ezzel kezdted az egészet, igen, sokan mondják most
viszont
ezt.
Én ezt mindig fenntartásokkal...
Kritikával fogadom.
Igen, igen, hogy érdemes azért figyelni a piacot, mindig nyitott szemmel járni, és adott esetben, hogyha úgy van, akkor eladni a bitcoint, mert a múltbeli adatok alapján igen, folyamatosan ment fölfele, nyilván néha beesett, utána fölment, de benne van az a pakliban, hogy egy ilyen eset, támadás esetén ugye több évre, vagy akár évtizedre is ott maradhat az árfolyam a padlón. És kérdés utána lehet, hogy megint felmegy, ezt nem lehet tudni, csak az a mentalitás, hogy akkor most megveszem, és soha többé nem adom el, az már nem biztos, hogy megfelelő.
Tudod, mint gondolkoztam, és az részem ez a vége, hogy most kvantumbiztonságról, meg bitcoinról, meg hihetetlen dolgokról beszélgetünk, és itt a mesterséges intelligencia, itt ez a technológiai fejlődés, ha már a zöld hasút mondtam, ugye, hogy ezt hogy a fenébe, hogy nem tudják úgy hamisítani, hogy ez ne derüljön ki ebben a mostani technológiai világban.
Hát ez papírból van.
Na jó, de most már mindent tudunk, meg azon túl is.
Igen.
Hamisi, nem tudod megmondani, hogy az a zene, az a kép, az a videó, az a személy, az a hang, semmit. De érdekes, hogy a pénzhamisítás az, mintha megállt van. Nem hallod, hogy lebuktak itt és ott, és nem tudom hány milliárd dollár találtak.
Én nem hallok róla, de lehet, hogy pont ezért is vannak olyan profik, akik ugye nem buknak le, és ezért nem hallunk róla. Én nem hiszem, hogy ne tudnák, mindent lehet. Kérdés, hogy mennyire csinálják jól.
Még a nemzeti bankok ebben előbbre tudnak lenni, úgy tűnik legalábbis, vagy az egész annyira szürke zónás, annyira eltitkolják, hogy a fene se tudja, hogy a tárcádban most éppen igen. Hány dollár igazi vagy nem. Na jó, bocsánat ezért a mellékszálért. Szóval akkor a QD-ről, meg a bitcoinról, meg a 7 éves periódusról, akkor a fintech.hu, ugye?
Így van.
Ott vannak a cikkeid. Köszönöm szépen, Siklós Bence.
Köszönöm.
PIK tanácsadója volt itt nálunk, majd 7 év múlva meglátjuk. Köszi.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.